témája a hiperreál identől keletre című kiállításunkhoz kapcsolódik. Ennek a témakörnek a filmes vonatkozásaiba fog ma bennünket bevezetni Stőr Lóránt, akinek ezúton is szeretném megköszönni, hogy elfogadta a felkérést, és át is adnám a szót.
Üdvözlök mindenkit! Furcsa kicsit, ki vagyok hangosítva. Nem tudom pontosan, hogy a Heinrich László, aki engem felkeresett, vajon azért keresette meg, mert pár évvel ezelőtt írtam egy tanulmányt ezzel kapcsolatban, méghozzá már a 70-es évek magyar dokumentumfilm és részben a hiperrealizmus kapcsolata témakörben. De most ebben az előadásban én nem csak erről, sőt, inkább arról szeretnék beszélni, hogy általában a magyar dokumentumfilmet, illetve a dokumentarista játékfilmet mi jellemez. Tehát az a tanulmány, amit annak idején írtam, az egy szűkebb területre szorítkozott. Az inkább a dokumentarista játékfilmekre, illetve néhány kísérleti jellegű dokumentumfilmre irányult. Ezeket is fogom érinteni ebben az előadásban, de szeretném a 70-es évek dokumentumfilmjének a fő csapásvonalait, irányvonalait áttekinteni. A kor egyik kulcsfigurája, már a 70-es évek magyar filmművészetének egyik kulcsfigurája, Bódi Gábor írt 1983-ban egy tanulmányában, a jelentés tulajdonítások a kinematográfiában című tanulmányában. Máig sem vagyok bizonyos, mit értsek azon, hogy valóság. És hogyan is szólhattak róla, a valóságról, ezek a filmek? Ha szóltak, kinek? És az mit válaszolt? Ezt már korábban is megfogalmazta, ugye Hol a valóság című tanulmányában, hogy egyáltalán nem olyan magától értetődő ez a fogalom, hogy a valóság, és az a viszony, amit a film fölállít, a valóság, és illetve a filmrendezők felállítanak, a dokumentumfilmrendezők felállítanak a valóság és a dokumentumfilm között. De általában a korai elméletalkotók evidensnek vették a valóság és a film szinte ilyen nyomszerű, masszerű kapcsolatát. Aztán a későbbi dokumentumfilmes teoretikusok elkezdték megkérdőjelezni, hogy hát hogy is van ez, hogy a valóság az egy az egyben megjelenik-e a dokumentumfilmben, vagy sem, illetve hát hol van ott az alkotó, amikor kezébe veszi a kamerát, vagy aztán megvágja a leforgatott nyersanyagot, akkor mégiscsak valahol beleavatkozik. Tehát nem egyértelmű ez a szoros kapcsolat, amit ugye a korai filmteória feltételezett. Mégis, hogyha megnézzük a 70-es évek magyar dokumentumfilmjeit, akkor azt látjuk, hogy nagy részt nem problematizálódik ez a viszony. Tehát elsősorban a dokumentumfilmek a valóság feltárására, már megkérdőjelezetlen valóság feltárására irányulnak. Arra, hogy leleplezzenek, felmutassanak, feltárjanak, megosszanak a közönséggel, potenciális közönségükkel valami olyasmit, amit azok nem ismernek. Vagy nem úgy ismernek, félre ismernek. És csak bizonyos, ilyen mondjuk azt, hogy kísérleti, vagy önreflexív dokumentumfilmekben merül fel kérdésként, hogy mi a valóság, hol a valóság, mi a képnek és a valóságnak a viszonya. No, mielőtt a filmekbe belefognék, a filmek ismertetésébe egy nagyon rövid, néhány rövid gondolata, a kontextusról, amiben megszületett a magyar dokumentumfilmes iskola. Itt tényleg pár pontot emeltem ki. Az egyik, nyilván kérdéses mindig, hogy meddig tart egy évtized. A filmtörténet, és nyilván a művészet történet is így van ezzel, hogy szeret tagolni, szeret periodizálni, évszámokhoz kötni eseményeket, korszakhatárokat kijelölni. De ebben természetesen nagyon sok az önkényesség, az önkényes mozzanat. Most amikor az a címe az előadásnak a 70-es évek, dokumentumfilm a 70-es években, akkor természetesen nem 70-től 79-ig beszélek a magyar dokumentumfilmről, hanem hogy a korszakhatárt kéne kijelölni, akkor talán 69 lenne egy ilyen nyitópont, de hát itt ugye amiket kijelöltem a kontextus bemutatása során, az inkább 68, de mondjuk az, hogy 69-től nagyjából 82-ig, 83-ig van egy olyan periódus, amit még úgy olyan filmek születtek, melyeket egy kalap alá lehet venni. Tehát 68, ugye az új gazdasági mechanizmus bevezetése, az rögtön reflexiókat váltott, hívott elő a filmekben, a filmesekben. Ugye még be sem vezették, de már megszületik Kovács Andrásnak a Falak című filmje, amely ugye az egyéni felelősségvállalást kutatja a gazdasági folyamatokban, a gazdasági társaságokban, a vállalatoknál. Majd ugye a Staféta című filmben ott egy kicsit másképp merül fel a kérdés, de ott is az egyéni felelősségvállalás kérdése tematizálódik Kovács Andrásnak egy későbbi filmjében. Tehát azt lehet mondani, hogy az a generáció, amely a 60-as évek nagy filmjeit, nagy játékfilmjeit és néhány nagy dokumentumfilmjét megalkotta, ez a reformok nemzedéke, az rögtön reflektál erre a változásra. De ezek a reflexiók, ezek még nem igazán lépnek ki abból a filmes paradigmából, amely ugye a 60-as éveket jellemezte. A következő, ugye inkább talán a harmadik ponttal kell kezdeni, tehát ennek a változásnak, ami aztán majd később részletezem, hogy hogyan hatott a magyar dokumentumfilmre, most itt csak azt próbáltam érzékeltetni, hogy még a 70-es évek, tehát azokon a filmeken kívül is, amiről most beszélni fog, rögtön megszületik a reflexió. Tehát ami még fontos lesz, ez a reformperiódus, vagy ez az enyhülés, ez hát 72-73-ra alább, hogy befékeződik, a változások leállnak, és egy ilyen ellenirányzat veszi kezdetét Magyarországon. Ami nagyban megváltoztatja mind a ugye, gazdasága, mind a különösen kulturális kontextust, amiben majd a filmek születnek. Egy fontos további tényező a 60-as évek második felében a különféle új baloldali mozgalmaknak a megerősödése, megjelenése, amelyek ugye Magyarországon is éreztették hatásukat. És azt lehet mondani, hogy ez a legerősebb, talán a legerősebb tényező, legfontosabb tényező a magyar dokumentumfilm, a 70-es évek magyar dokumentumfilmjének indulásában. Bizonyos szempontból ugye balról előzik a Kádár rendszer képviselőit, és azt lehetne mondani, hogy ha összevetjük itt ugye az előző nemzedék filmeseivel, a Kovács Andrásék generációjával, akkor ezt láthatjuk, hogy egy más típusú gondolkodás, egy hasonlóan baloldali, de talán egy radikálisabb baloldali gondolkodás jellemzi a 70-es évek elején induló filmeseket, dokumentumfilmeseket, mint a korábbi nemzedék tagjait. Még egy fontos a kulturális kontextus, az fontos tényező, ugye a második nyilvánosságnak, az ellenkultúrának a születése. Tehát azok a szigetek, ahogy ugye György Péter szokott erről írni, az első ilyet szigetek, amelyek ugye valahonnan a 30-as évekből, illetve hát ugye a második világháború után egy-két évig a művészetben éltek, a magyar művészetben, és aztán ugye az 50-es években eltűntek a nyilvánosságból, ezek ugye tovább élnek, szigetszerűen tovább élnek ezek az alkotók, ezek a gondolkodók, és ezek a magatartásformák, és ez majd a 60-as évek legvégén és a 70-es években érzékelteti hatását. Tehát a neovangárd magyarországi születése és megerősödése, az nagyon erősen kötődik ehhez az egykori avantgárdhoz, a klasszikus avantgárdhoz, és ahhoz a második nyilvánossághoz, aminek a 70-es években már ugye megnyílik a tere. A dokumentumfilm az egy furcsa módon, ugye egy intézményen keresztül kötődik össze a neoavangárddal, illetve az ellenkultúrával, ez pedig a Balázs Béla stúdió lesz. Tehát erről majd még fogok beszélni. Tehát nyilván itt a dokumentumfilm az egy másik csapást képvisel, az nem a neoavangárdnak a része, de szoros kapcsolat van a filmes neoavangárd alkotók között és a dokumentumfilmes alkotók között, méghozzá ugye Balázs Béla stúdió keretein belül. Nagyon röviden, ahhoz, hogy érzékeljük a különbséget, azt, hogy mi történt a 70-es években, mi a jellegzetesség a 70-es évek magyar dokumentumfilmjének, egy picit vissza kell menni és pár vonással felvázolni, hogy milyen a 60-as évek dokumentumfilmje. Ugye van két fontos intézménye van a magyar dokumentumfilmgyártásnak a 60-as években, ugye a MAFilmnek a híradó és dokumentumfilm stúdiója, ahol mondjuk azt, hogy a kevésbé úttörő munkák születnek, tehát ahol megrendelésre készülnek tématervek alapján, vagy különböző fontos feldolgozandó témákat gyártanak, és ami mondjuk a progresszív dokumentumfilmeknek a szülőhelye, az a Balázs Béla stúdió. A Balázs Béla stúdió 58 legvégén alakult meg, ekkor még inkább egy ilyen vitafórum, egy ilyen értelmiségi vagy ilyen filmes vitafórumként született, majd 1961-ben újjáalapították, vagy újra megalapították, és ekkor már egy nagyon határozottan az akkor a Színház és Filmművészeti Főiskolán végző, vagy már éppen végzett fiatal hallgatók számára adják oda a stúdiót, hogy a Kádár rendszer filmes legitimációját biztosítsák majd a későbbiekben. Ehhez képest, hogy a Balázs Béla stúdió, ez a nagyon szabad, már a kor más filmgyártó stúdióhoz képest, nagyon szabad, demokratikusan szerveződő stúdió, hát nem éppen ugye a rendszer propagandáját végzi el, és ez különösen érvényes lesz majd a 70-es évekre. De ugye a 60-as években készült filmek közül érdekes módon ugye semmit nem tiltanak be. Tehát a 60-as évek bármennyire is ugye egy ilyen demokratikus és viszonylag szabad stúdió, a Balázs Béla stúdió, mégsem születnek ott olyan alkotások, amelyek kivernék a biztosítékot. Ellenben nagyon fontos, tehát bár cenzurális szempontból nem tabu döntögető, de mégis nagyon fontos filmek, kisjátékfilmek és dokumentumfilmek készülnek. A Balázs Béla stúdió első igazi nagy sikerű, kritikailag is jól fogadott dokumentumfilmje Sára Sándornak a Cigányok című filmje, amely egyúttal iskolateremtő mű is. Tehát ugye nem egy magányos remek mű a dokumentumfilm történetében, hanem egy olyan alkotás, amelynek követői vannak, nagyon hamar követői támadnak. A Cigányokat jellemzi, Sárának ezt a korai dokumentumfilmjét, az a lírai abstrakció. Tehát egy nagyon erős líraiság hatja át azokat a képsorokat, amelyekben Sára a cigányok életét vászonra vetíti. Ezt a dokumentumfilmet hosszú anyaggyűjtés, fotósorozatok előzték meg, és a líraiság mellett nagyon fontos vonása ez az a fajta abstrakció, amelynek a célja egy univerzális, egy egyetemes érvényű üzenet közvetítése. Ez fontos különbség lesz majd a 70-es évek dokumentumfilmjéhez képest. Tehát itt konkrét hely, a konkrét emberek, a konkrét arcok, azok nem egyszerűen egyetlen közösségnek, vagy egyetlen sorsnak lesznek a képviselői, hanem egy egész közösségé, a cigányságé, sőt, tulajdonképpen tovább lehet vinni itt a cigányokon keresztül a modernitásnak és a archaikus kultúrának egyfajta konfliktusa, modernizációnak és vagy modern technikának és az archaikus szegénységnek egyfajta ütközése is a Sára filmjének a témája. Tehát ez a 17 perces film nagyon sok mindent sűrít magába, teszi ezt azon keresztül, hogy az interjúhelyzeteket azokat minimálisra csökkenti, ellenben nagyon erős képeket használ, és ezeket a képeket ütközteti egymással, illetve hát egy gondolat szolgálata, vagy gondolatok szolgálatába állítja a képek sorozatát. Tehát magyarán a képek beszélnek, az emberek kevésbé, és ez a képiség lesz az, ami ugye nagy gazdag jelentéstartományra ad lehetőséget. Ezt követik aztán a többiek is, itt a Gyöngyös Imre férfi arckép, egy Kis Gyula Holták című filmjét emelhetném ki. Emellett nagyon halványan, vagy kevésbé markánsan, de ott vannak a szatirikus dokumentumfilmek is, a Balázs Béla stúdióban, készült munkák között, a Képek és emberek és Csányi Miklós Boldogság című filmje, ami kiemelkedik, aminek megint lesz egy fontos folytatás a 70-es években. Tulajdonképpen a 60-as évek legvégének, 70-es évek elejének a dokumentumfilmjeit, az új dokumentumfilmjeket pont ez a szatirikus hangvétel fogja jellemezni. De egy fontos különbség, hogy itt a szatíra az inkább a magánemberek életmódjára irányul már a 60-as években. Tehát azt láthatjuk, hogy a kispolgárok hogyan képzelik el a boldogságot, vagy hogyan próbálják önmagukat reprezentálni a fényképészet segítségével. Ehhez képest majd az lesz a fontos váltás, amikor már nem a magánéletet mutatják meg ilyen szatirikus formában a dokumentumfilmesek, hanem a közéletet, illetve a közéleti szerepeket leplezik le. Emellett ugye egy harmadik irány a hosszú dokumentumfilmek, amelyek nem a Balázs Béla stúdióban készülnek, hanem a Híradó és Dokumentumfilm stúdióban, ugye Kovács Andrásnak a Nehéz emberek, vagy Nádasinak az Éva, a 5116 című filmjei fontos, nagyon fontos filmjei a korszaknak. Ugye Nehéz emberek a Cinema Directnek a meghonosítója Magyarországon, tehát annak a technikának, amelyben nem a narrátor közvetíti a szereplő gondolatait, hanem interjúhelyzetekben láthatjuk, és a szereplőket, és önmagukért beszélnek a szereplők. Tehát nem veszi el a rendező a szót tőlük, nem vonja meg, és nem próbálja felülírni az ő gondolataikat, hanem hagyja, hogy beszéljenek, és a nézőre van bízva, hogy azokból a gondolatokból, vagy mondatokból mit szűr le magának. Egy nagyon rövid részletet nézzünk meg a Cigányok című filmből. Beszéltük meg, hogy tudnék nagyon egyszerűen. Melyiket nyomtad meg, bocs? Melyiket nyomtad? Escape. Most tehát a film elejét szeretném vetíteni, bár lehet, hogy sokan ismerik a cigányokat, de talán nem árt felidéznünk ezeket a klasszikussá vált képsorokat. Képeken keresztül, ugye újságcikkből készült, vagy újságcikkből készült fotókon keresztül exponálódik. Majd jönnek a sárga állóképei, azok a fotók, amelyek aztán később kiállításokban, albumokban is megjelentek. Majd, ugye ahelyett, hogy elindulna a történet, amikor végre elindul a kamera, akkor egy olyan szekvencia kezdődik, amelyben hát látjuk ezt a cigánytelepet, ilyen lassú kocsizásokon keresztül, és tehát
Murdar das Leva, Soham Palpale, Echavi.
És ezeknek a formáknak a ugye szinte absztrakt képeként a
megmutatása. Hajvi Marnas Maba, so csordem, so paglem, köbüntelen oszi. Imád. Istenem országom, hol ez meghalásom, hol. Vagy erdőn, vagy mezőn,
ezek a kiegyensúlyozott, szépen megkomponált kocsizások, kameramozgások, ezek eltűnnek majd a 70-es évek filmjéből, hiszen valami olyasmit közvetítenek a néző felé, hogy megtervezett, megcsinált, megkonstruált. Míg a 70-es évek dokumentumfilmjét inkább a spontanitás, az ott lét élményének a megteremtése fogja jellemezni. A következő egység, amikor már nem csak képeket látunk, nem csak néma arcokat látunk, hanem valamiféle cselekvés közben, akcióban is látjuk a dokumentumfilm filmjeit, az a, ennek a archaikus kultúrának és a modernitásnak, a modern technikának a közösség. Megjelenik az autó az ablakon keresztül, majd a repülő hangjai, és a repülőt nézik az idős, illetve fiatal asszonyok, és aztán később majd jön az orvos, és szembesíti a nézőt, illetve hát nyilván a közösség lakóit is a szegénységgel és a szegénységből adódó betegségekkel, illetve alultápláltsággal. Jó, tehát ez a rövid részlet, ezen a rövid részletet próbáltam felidézni a 60-as évek talán legmarkánsabb dokumentumfilmes irányzatát, lírai absztrakciót, amit Sára Sándor képviselt. Na most megpróbáljuk visszahozni a... Hogyha most ráklikkel újraindítom, nem? Vagy menjek rá újra? Jó, azaz, köszönöm. Itt a két program egymást váltja. No. Jó, tehát a 70-es évek dokumentumfilmjét milyen filmes előzmények jellemzik? Az egyik fontos előzmény, hogy a 60-as években Herskó János lesz a filmfőtanszaknak a vezető, és több osztályt is indít, több rendező osztályt is indít, amelyekben a képzésben nagy hangsúlyt fektet a dokumentumfilmre. Tehát számos dokumentumfilmet kell készíteniük a leendő rendezőknek, és hát a valóság megismerése lesz az egyik programja ennek a új típusú képzésnek. Látni fogjuk majd, hogy a későbbi dokumentumfilmesek közül sokan a Herskó osztályokban végeztek. Megint csak egy fontos 60-as évekbeli előzmény, de ezt talán nevezhetjük a 70-es évek dokumentumfilmje nyitópontjának is, ez a szociológiai filmcsoportot elnevezésű kiáltvány. Ugye ez a Korszak neves filmes szaklapjában, a Filmkultúrában jelent meg, és az aláírók, fiatal rendezők, írók, amellett álltak ki, hogy a korábbi tehát a lírai dokumentumfilmmel szemben egy analitikus, tudományos alapon szerveződő, méghozzá a szociológia tudományát alapul vevő dokumentumfilmes mozgalom szülessen, a szociológiai filmesek mozgalma, amelyben ugye a szociológiának a résztvevő megfigyelés nevű módszerét próbálják követni, tehát az anyaggyűjtés lenne a legfontosabb, az anyaggyűjtésnek a szisztematikussága, alapossága, és az, hogy nem előzetes prekoncepciók, előzetes forgatókönyvek mentén közelítenek a témához, hanem megpróbálják feltárni egy adott közösségnek, vagy egy adott társadalmi csoportnak a struktúráit, a működését. És ehhez, már ehhez a tudományossághoz a biztosítékot jelentene, hogy szociológusokat is bevonnak a munkába, és az előkészítésbe, illetve a forgatásba, majd az anyag elrendezésébe. Ez a szociológiai filmcsoport, aztán hát majd látni fogjuk, hogy nem teljes egészében valósult meg, vagy ez a program, amit 69-ben kiadtak, részben megvalósult a 70-es években, de aztán meglepő módon, hogy az aláírói inkább más irányokba mentek el. Tehát például Grünwalski Ferenc készített egy-két szép dokumentumfilmet, de közel sem a szociológiai módszert képviselt, és aztán el is fordult a dokumentumfilmezéstől. Egy másik fontos induló pont az, hogy a Balázs Béla stúdióban megtörténik egy generációváltás, tehát a 60-as évek nemzedéke, ahol ugye több főiskolai osztály is egymásra csúszott a 60-as évek folyamán, leváltja ezeket a nemzedékeket, ezeket az osztályokat, leváltják még éppen a főiskolát végző, vagy már elvégzett fiatal rendezők, akiket a akik a részben a dokumentarizmuson edződtek, vagy abban gondolkodnak, részben pedig a, ugye ez az erős újbaloldali, a valóságot megismerni akaró és átformálni akaró gondolkodás jellemez. Tehát a 70-es évekre a Balázs Béla stúdiónak gyökeresen átformálódik a vezetőség, és átformálódnak azok a irányvonalak is, amik a korábbi stúdiót jellemezték. Ugye az egyik vonal a dokumentarizmus, ami nagyon markáns lesz a Balázs Béla stúdióban. A másik pedig a mindenféle művészeknek, tehát nem csak a filmművészet területéről érkező alkotóknak a bevonása, amelyben ugye a Bodi Gábornak nagy szerep jut. Tehát ennek a generációváltásnak a következménye az, hogy a Balázs Béla stúdió az egyszerre egy ilyen dokumentarista műhelyé, másfelől meg egy ilyen kísérleti filmes műhelyé növi ki magát, amely kísérleti filmes műhelyben ott vannak a korszak neoavangárd alkotó is. Ez a későbbi visszaemlékezések szerint közel sem volt feszültségmentes már ez a közös műhely munka. De nagyon erős érdekellentétek feszültek a két csoport tagjai között, illetve hát még voltak játékfilmesek is, de azok kevésbé jutottak szóhoz ebben az időszakban. A további fontos tényezők, amelyek a 70-es évek magyar dokumentumfilmjét formálták. Ugye az új vezetőségnek egy fontos intézkedése lesz az, hogy egy új gyártási struktúrát honosít meg a stúdióban. Már nem részletes forgatókönyvvel, alaposan megírt, előkészített forgatókönyvvel lehet csak elkezdeni filmet készíteni, hanem van egy úgynevezett előkészítési keret, amely pont arra szolgál, hogy az aktuális témákra nagyon gyorsan rá tudjanak mozdulni az alkotók. Tehát, hogy egy rövid szinopszis alapján is kaphatnak valamennyi pénzt ahhoz, hogy elkezdhessék a forgatást, és ugye nem múljon el az esemény, vagy nem múljon el az adott társadalmi jelenség, anélkül, hogy megörökítenék. Ez egy nagyobb rugalmasságot lehetővé tevő gyártási szisztéma. Ami megint csak fontos, és ez is ugye még 69-ben merült föl, hogy új technikákra kell forgatni, tehát ahhoz, hogy a valóságot közelebbről, spontánabb módon filmezhessék le a dokumentumfilmesek, ahhoz ugye más technikára, könnyű technikára van szükség, könnyű kamerákra van szükség, 16 mm-es felvevőgépekre van szükség, és ez is ugye a gyorsaságot, a rugalmasságot szolgálja ez a technika. Aztán további fontos mozzanat, hogy van egy felső határ, egy limit, ez pedig a filmek hossz esetében 17 perc. Tehát ugye a dokumentumfilmeket kísérőfilmnek szánják a nagyjátékfilm előtt a moziban, és ennek a felső határa 17 perc, ez ugye a cigányok esetében is érvényesül, talán pont 17 perces a film. Nyilvánvalóan a 17 perc, ez egy iszonyú sűrítést igényel. Tehát az, hogy 17 percbe beleférje minden téma, ehhez szükségképpen ugye absztrahálni kell, és redukálni az anyagot. Ugye beszéltem arról, hogy voltak persze hosszú dokumentumfilmek a 60-as években néhány kifejezetten egész estés moziforgalmazásra szánt dokumentumfilm, de a többségnek be kellett érni ezzel a 17 perces határral. Ekkoriban kezdenek el egyre hosszabbá válni a dokumentumfilmek, tehát a 70-es években 20-30 perces, 40 perces dokumentumfilmek, majd aztán a nem tudom, 6-8 órás dokumentumfilmekig egészen eltart a skála. Tehát ez is egy harc, egy filmpolitikai, filmipari harc lesz, hogy bemutathassák a hosszú dokumentumfilmeket, vagy a 17 percesnél hosszabb dokumentumfilmeket is. Ugye ezek a hosszú dokumentumfilmek felvetik viszont a forgalmazás problémáját. Tehát van egy filmsorozat, 73-74-ben készül, a nevelésügyi sorozat, amely 5 darab egyenként közel másfél órás részből áll. Nyilván ezt a öt részt moziban bemutatni eléggé kockázatos dolog, illetve hát nem biztos, hogy azt a közönséget fogja megtalálni a film, akinek igazán szólna. És ezért találják ki az úgynevezett társadalmi forgalmazást, a 1975-ben megalakuló, a Balázs Béla stúdióban megalakuló közművelődési csoport. Tehát a társadalmi forgalmazást, ami ugye azt jelenti, hogy azoknak a nézőknek, vagy a társadalom azon csoportjainak próbálják eljutatni a filmeket, akiket igazán érint az adott téma. A nevelőségi sorozat nyilvánvalóan a pedagógusokat nagyon is közelről érinti, tehát a cél az, hogy nem feltétlenül a mozi csatornán keresztül, vagy a mozi forgalmazáson keresztül, hanem egyéb csatornákon keresztül, és ebben nagy szerepet játszanak a művelődési házak, a filmklubok, az egyetemi klubok, megmutatni azokat a filmeket, amelyek hát ugye elvileg a társadalom tudatformálásra szolgálnak, vagy a társadalom önismeretét szolgálják. Tehát ez lesz a társadalmi forgalmazás, hát ez a mai magyar dokumentumfilmek esetében is újra és újra felmerül. Nem tudom, hogy mennyire ismerik a mai magyar dokumentumfilmeket, de ha nem, akkor abban nyilvánvalóan nagy szerepet játszik az, hogy nem nagyon lehet látni őket. Tehát, hogy van egy-egy film, amit mondjuk az Uránia mozi műsora tűz, időnként feltűnik a magyar televízió, már a különösen Duna televízió műsorán, de egyébként a magyar dokumentumfilmek szervezett formában nem igazán láthatóak. Úgyhogy ez a társadalmi forgalmazás problémája, ez, vagy társadalmi forgalmazás lehetősége a mai magyar dokumentumfilmes vitákban is elő-elő kerül. És még egy fontos filmipari tényező, ez a 81-ben megalakuló társulásstúdió, ami tulajdonképpen a dokumentumfilmes iskolából növi ki magát. Tehát a dokumentumfilmen, illetve a dokumentarista játékfilmen edződött rendezők gründolnak egy új stúdiót maguknak, amelyben számos fontos, hosszú dokumentumfilm és dokumentarista játékfilm készül ez alatt a 5 év alatt, míg nem aztán ugye hát a konkurencia már a többi filmstúdió, illetve filmesek, valamint hát a kultúrpolitika úgy nem ítéli, hogy ezt a stúdiót inkább meg kéne szüntetni, mert nem sok értelme van, vagy túlságosan is radikális az, amit ott csinálnak. No, tehát a filmes kiindulópontokon túl néhány, mondjuk az, hogy elméleti kiindulópontot szedtem össze, amelyek a 70-es évek dokumentumfilmjét alakították. Tehát az alapvető tényező ez a radikális baloldaliság, értve ez alatt egy erős modernizációs törekvést, és egy erős társadalmi aktivizmust. Tehát az alkotónak, a művésznek, ugye a avantgárd és a neoavantgárd meg annyi irányzatában nem az a feladata, hogy önmagának alkosson, vagy egy szűk művészeti közösségnek alkosson, hanem van egy ilyen expanziós törekvés, egy kilépés a művészet saját határai közül, és átformálni, megszólítani a társadalmat. És nem csak megszólítani, hanem ugye valahogy a filmeken keresztül átformálni a társadalomban élő emberek tudatát. Ezt ugye részben a filmekkel, részben pedig a filmeken át gerjesztett társadalmi fitákkal lehet. Az egyik célja ennek az aktivitásnak az a demokratizálás demokratizálódás elősegítése. Tehát az, hogy az emberek jobban beleszólhassanak az életükbe, a közösség életébe, a termelőszövetkezet, a vállalat, vagy az iskola életébe. Hallathassák, vagy hallassák a hangjukat, és megfelelő ismeretek birtokában legyenek. Ugye itt fontos ugye az új gazdasági mechanizmus és azt kísérő vitáknak a szerepe. Tulajdonképpen arra, erre a nagypolitikában meghirdetett irányvonalra űrre a 70-es évek magyar dokumentumfilmje is, csak aztán ugye hát tovább fut, mint ahogy ez a nagypolitikában működik, vagy működött. Ugye további fontos tényező, ugye ez a szociológiai filmcsoportot elnevezésű kiáltványban már megfogalmazódik, ez a társadalom, vagy a tudománynak és a művészetnek a kapcsolódása. Vagy tudomány és művészet társulása, tehát a társulás stúdió elnevezésében benne van ez is, ez a fajta társulás. És a film tulajdonképpen eszköz már. Nyilván ez az ideál, hogy bizonyos fajta eszköz a tudomány kezében, a társadalomtudományok kezében. A valóságot a filmen át ismerhetjük meg, vagy legalábbis a film az egyik eszköz arra, hogy megismerjük a valóságot rajta keresztül. És emellett egy másik csapásirányt, az pedig a filmnyelvi kutatások jelentik. Ugye ezek nem feltétlenül a dokumentarista, vagy a keményvonalas dokumentaristákhoz kapcsolódnak, hanem inkább a különböző K3, a kísérleti filmes csoporthoz a Balázs Béla stúdión belül. De a filmnyelvi kutatások azok erősen érintik a dokumentumfilmet is, illetve magát azt, hogy mi az, hogy dokumentum, mi az, hogy filmdokumentum. Ugye, hogy a Bódi Gábor az előadásom elején idézett kérdéseihez kapcsolódjak. Nos, ezek után lépjünk közelebb egy kicsit a filmekhez. Miféle csapások vannak, miféle irányzatok vannak a 70-es évek magyar dokumentumfilmjében? Az első, amivel tulajdonképpen a 70-es évek indul, az a szituációs dokumentumfilm. Van egy fontos filmje, egy tulajdonképpen korszakindító vagy korszaknyitó filmje, Gazdag Gyulának, A hosszú futásodra mindig számíthatunk, ebből majd nem sokára vetítek egy rövid részletet. És ez a szituációs dokumentumfilm, ugyanúgy, ahogy a cigányok volt 62-ben, ugyanúgy iskola teremtő alkotássá válik. Tehát jól követhető az a minta, amit a gazdag kitalál, kialakít a filmén keresztül. Alapvető jellemzőség ennek a módszernek, ennek a szituációs módszernek, hogy itt már közéleti szerepekbe látjuk az embereket, és hát különböző közéleti vitákat, vagy közéleti eseményeket filmeznek le az alkotók. Ugye a szituáció önmagáért beszél ez, amit felfedez a gazdag. A következő irány az a film szociográfiáknak a irányvonala. Ugye ez az, amit elméletileg meghirdettek 69-ben, ezt kéne ugye követni elvben az alkotóknak, a dokumentumfilmes alkotóknak, de gyakorlatban elég kevesen tartják be, vagy tartják magukat a kiáltvány szelleméhez. Sokkal inkább ugye ilyen szituációkon keresztül próbálnak legalábbis kezdetben felmutatni dolgokat, majd aztán néhányan tényleg szociológusok közreműködésével kutatnak társadalmi jelenségeket. De ahhoz képest, hogy a magának, a kiáltványnak ez a neve, vagy szociológiai filmcsoportot, ehhez képest viszonylag kevés, vagy legalábbis nem annyira erőteljes ez a szociológiai irányvonal, vagy filmszociográfiáknak az irányvonal, mint amit várnánk. Ugye egy harmadik irányvonal az, amikor a szituációk azok nem záródnak le, tehát egy szituáció az nem alkot egy filmet, hanem szituációk sorából bontakozik ki a film. És ezek a szituációk egymásra épülve Különösen, amikor ezek a szituációk már nem csak ilyen közéleti eseményeket mutatnak meg, hanem a magánélet történéseit is, akkor lassanként valamiféle történetté válnak. Tehát a valóság az, ha nem is egy kerek, egy jól megcsinált, egy zárt, de mégiscsak történetet mutat. Történetté alakul a vásznon. Tehát narrativizálódik. Ennek ugye talán a korszakban a legszebb, legemlékezetesebb példája az a Cséplő Gyuri. Egy negyedik irányvonal, ami tulajdonképpen játékfilm, és nem dokumentumfilm, de nagyon keskeny az a határvonal, ami elválasztja itt ezt a két, tehát a harmadik és a negyedik csoportot egymástól. Ez a dokumentarista játékfilmek csoportja, amelyben van egy előre megírt vázlatos forgatókönyv, meg vannak a jelenetek, vagy nagyjából milyen jelenetek lesznek, viszont a szereplők önmagukat alakítják, vagy nagyjából ugye, hasonló karaktereket, mint amilyenek az életben, és a jeleneteket is meglehetősen szabadon, improvizatív módon a saját képükre formálják, és saját szavaikra formálják. Tehát a kinézete a dokumentarista játékfilmeknek olyan, mint a dokumentumfilmeké, és időnként ugye szinte nem is lehet elválasztani egymástól. Nem, elméletileg nagyon nehéz elválasztani, a nézőn múlik, a befogadón múlik, hogy hogyan éli meg az adott filmet, hogyan nézi, milyen szemszögből nézi. Tehát dokumentumfilmként akarja nézni, vagy próbálja nézni, vagy pedig játékfilmként, és ennek megfelelően ugye változik az értelmezése is a látottaknak. És végül van egy ez az önreflexív, vagy analitikus dokumentumfilmes vonal. Ez ugye, ahogy jeleztem, ez a Balázs Béla stúdión belül a kísérleti filmesekhez kötődik inkább, akik ironikusan, hol pedig ilyen tényleg analitikusan közelítenek a dokumentumfilmhez, illetve a filmdokumentumhoz. Nézzük ezek után egy picit részletesebben ezeket az egyes csoportokat. Tehát, mint jeleztem, a szituációs dokumentumfilm első alkotása, hosszú futásadra mindig számíthatunk. Ez Silila György futását dokumentálja. Silila György Budapestről elfut Kenderesre, és ennek az egész futásnak annyi az apropója, hogy Kenderesen átadnak egy bisztrót. A sportbisztrót, amit a korábbi futás kapcsán tervezett el a község vezetősége, hogy csinálnak egy bisztrót, amikor Sirilla Moszkvába futott az előző évben, és ott is megállt, Kenderesen is megállt, és akkor kitalálták ezt a remek ötletet, hogy milyen jó lenne egy Sirilla bisztrót nyitni, ezt nem lehetett, mert hogy élő emberről nem lehetett elnevezni bisztrót, de sportbisztróként Sirilla képeivel díszítve már áthatták ezt a létesítményt, és ezt a Sirilla egy futással tisztelte meg ezt az átadást. Ebből nézzünk egy rövid részletet. Itt van. Tehát van egy szituáció, ami önmagában is kellően groteszk, hiszen a teljesítmény az nem áll igazán arányban a céllal, már azzal, hogy egy bisztró felavatásához szolgál apropóul. De ami igazán kritikussá és szatirikussá teszi a filmet, az az elhangzó beszédek és a ceremóniának az esetlensége. Most ez elindul. tehát összesen 13 percet.
Igen, lényeges.
Tudnélék, 11 éves koromban súlyosan megbetegedtem. Mind aki.
Te gondoltál mióta? Hogy
milyen jó lenne a méter. Budapest dobogókő. Vigyázzatok, bele ne menjetek.
Szervus. Mondom a köszöntőt.
Kedves Sirilla Gyurka, itt Kenderes község határán, Kenderes dolgozói nevében szeretettel köszöntelek, és engedd meg, hogy község dolgozóinak köszöntését mondjam el itt neked. Egyszerű szavakkal, nehéz kifejezni, szeretnélek itt most szívből köszönteni. Az épület kész van, s vendéglátó terme, sportkedvelő ország, magyaros étterme. A vezetőség beteljesült vágya, felépült a bisztró, a szövetkezett háza. Frissítővel szolgál fáradt utazóknak, külföldi vendégeknek és belföldi magyaroknak. Kenderes községünk apraja és nagyja örömmel üdvözöl majd, mint vendéglátó gazda. Ünnepnap ez nekünk, hogy itt vagy közöttünk, hosszú futásodra mindig számíthatunk. Egy évvel ezelőtt láttuk a lábaid, mely messzi útra dicsőségre vitt. Négyes útvonal lett az összekötő híd, Budapest és Moszkva barátsága vitt. Vállaltad az utad mindnyájunk helyett, ezért fogadtuk be, Sirilla, a neved. E találkozásnak szívből örülünk, lábaid nyomába mi is léphetünk.
Köszönöm szépen, legyünk is nem tovább, mert akkor a...
Hát ugye az egész... Egészen röhelyes ez a köszöntő, ami ott a futás legvégén van, de
erre jön,
talán
Gyurika,
kell
futni,
majd
bejelkezik.
Erre jössz ide!
Azt mondtuk, hogy egy bisztró, és szerettél volna inni egy málnát, kissé megtésve egy év után átnyújtom.
Köszönöm
a pohár málnát.
Na hát akkor a kenderesiek egészségét.
Forduljon szembe a kamerába, itt instruálják.
Jó van.
Kedves közönségünk, azzal kapcsolatosan, hogy ez a mai ünnepély, a megnyitás, hát egyik olyan nívóját jellemzi, amely nem mindennapos országunk és községünk életében, én ezért külön szeretettel köszöntök minden olyan résztvevőt és olyan közreműködőt, aki ebben a mai ünnepi megnyilvánulásunkban közreműködik.
Kedves elvtársak, kedves vendégek, én is a községi tanács és a párt végrehajtó bizottsága nevében szeretettel köszöntök minden résztvevőt. Nagy kötelezettséget teljesítek, amikor az helyi államhatalmi szer nevében a MESZÖV-től átveszem a szép létesítményt, és a mai nappal Sportbisztró néven engedjék meg, hogy átadjam a község dolgozóinak és az itt átvonuló Balkánra tartó kedves átutazóknak. Megkérem és engedélyt adok Sirilla Györgynek, nyissa meg a bejáratot a bisztróhoz. Yeah. Tessék, Gyurika, menj! Az egység vezető...
Jó, tehát egyetlen szituáció, a bisztró a futás és a bisztró átadása, ugye köré épül a film, és Ugye nincs szükség kommentárra, rendezői kommentárra ahhoz, hogy, hogy leleplezze az egész helyzetnek a bornítságát és nevetségességét, hanem megteszik ezt helyette, már a kommentárok helyett maguk a közszereplők. Majd később ezekből a beszédekből, egy ilyen furcsa beszédtöredékekből, mert talán jobb beszédtöredéknek nevezni, amit hallottunk, nőnek ki Jeles András filmjei. Tehát a Kései, 70-es évek végi Jeles film, a Kis Valentino, majd a 80-as évek elejére az Álombrigád, de különösen a Kis Valentino, amin még nagyon érződik a dokumentarista hatás, az ugye szinte szürreálissá növeszti a beszédnek az értelmetlenségét és zavarosságát és töredezettségét. Jó, akkor most valahogy visszatérünk a... Sikerült. Ezekben a filmekben azért időnként montázzal is, tehát a képek egymás utánjával is jelentéseket alkotnak, és próbálnak az alkotók gondolatokat ébreszteni bennünk, de mondom, a montázsnak nincs, tehát nincs szükség ilyesfajta montázsra már, hogy a képek egymás utánjára, vagy képek és hangok elválasztására, hanem tulajdonképpen a viselkedésnek és a szavaknak az ütköztetése, illetve ugye a néző fejében levő elképzelés arról, hogy hogyan is kéne egy ilyen eseménynek lezajlania, az megteremti a gondolatot, kipattan ugye ez a montázsnak, általában az Eisenstein-i montázsnak az alapgondolata, hogy két gondolatnak, vagy két képnek az ütközéséből ugye kirobban valami harmadik, egy harmadik gondolat. Tehát ez itt is jelen van ezekben a szituációs dokumentumfilmekben. Vannak ilyen szokatlan témák, már olyan témák, amelyek korábbi dokumentumfilmekben nem jelenhettek, meg nyilván maga ez a futás sem így jelent volna meg egy híradóban, vagy egy ilyen dokumentarista tudósításban, hanem valószínűleg hangkommentárral, és legfeljebb egy-egy mondat hangzott volna el a köszöntőkből, a legsikerültebb vagy a legemlékezetesebb gondolatok. De mivel a gazdag ugye az egészet megmutatta, ettől vált ilyen nevetségesse az egész. Ilyen téma, már ilyen szokatlan téma, vagy a korban nem dokumentumfilm, semmiképp nem ismerős téma, az a Szomjasnak a Nászutak című filmje, amiben az úgynevezett digózó lányokat ismerhetjük meg, tehát azokat a fiatal nőket, akik Magyarországra kifejezetten hát ilyen kalandkeresés vagy feleségkeresés céljából érkező olasz férfiakkal ismerkednek meg, és kezdenek vagy szexuális kapcsolatot, vagy hát szerencsésebb esetben ugye feleségnek mennek Olaszországba. De ennek ugye nincs sok köze ahhoz a szociológiai módszerhez, amit a szociológiai filmcsoportban lefektettek. Tehát ez inkább ilyen impressziók, érdekes arcok és érdekes helyzetek egymás utánja. Vagy Szalkai Sándornak a Krokodil című film is ilyen. Ami ennek a szituációs dokumentumfilmezésnek a csúcspontja, azt lehet mondani, és egyben a záróköve is, ez a Határozat című film, Gazdag Gyula és Ember Judit közös filmje, amit beválogattak a legjobb 100, minden idők legjobb 100 dokumentumfilmje közé Los Angelesben. Tehát, hogy nem csak magyar mércével vérve jelentős dokumentumfilm, hanem a világ dokumentumfilmjei között is valamiért ugye ez kanonizálódott. A Határozat az a szituációs módszert jegyében fogant, tehát különböző szituációkat láttunk, 3-4, ha jól emlékszem, 4 jelenetből áll az egész film. Ami egy termelő szövetkezet elnökének elmozdításáról, illetve arra a szavazásról szól, amiben megpróbálja a helyi pártvezetés elmozdítani a termelő szövetkezet elnökét a pozíciójáról. Tehát ezek a nagyon meglepő, ugye mai szemmel nézvést, hogy ez a film elkészülhetett. Tehát olyasfajta közelségbe engedi a pártvezetés, a járási pártvezetés, illetve a TS vezetősége a kamerát, a filmeseket, amelyet hát valószínűleg ma, és hát később sem nagyon láthatunk, tehát a 70-es évek folyamán később sem láthatunk hasonló helyzeteket, de hát ma egyenesen elképzelhetetlen, hogy a döntéseket ilyesfajta közelségből ismerhetnénk meg a kamerán keresztül. Persze, aztán amikor elkészült a film, akkor nem is mutathatták be, tehát ez már túl volt azon a határon, amit a rendszer tolerált volna, 72-ben, úgyhogy ez egy évtizedig dobozban volt, több mint egy évtizedig ez a film. Az apropója az, hogy a felcsúti termelő szövetkezet elnökét a párt megpróbálja leváltani. Méghozzá azért, mert túlságosan önállónak bizony. Egy ilyen hatalmi harc folyik a párt és a termelőszövetkezet vezetése között, és a párt hoz egy határozatot, már a járási pártvezetés, ami ugye a termelőszövetkezet elnökének leváltását célozza meg. Csak ugye van egy apró probléma, hogy elvileg demokrácia van a termelőszövetkezetben és Magyarországon, tehát a termelőszövetkezet tagsága maga szavaz a saját elnökéről, arról, hogy leváltsák-e vagy sem. És hát a feladat az lesz, hogy ugye már megszületett a döntés, megvan a párthatározat, de ennek valahogy érvényt kéne szerezni a termelőszövetkezet tagságában. És hát azt láthatjuk, ugye hátborzongató látni, hogy hogyan próbálják megdolgozni a tagságot, megfenyegetni a tagságot, hogyha nem váltják le a termelőszövetkezet vezetőjét, akkor ugye nyakukba szakad majd a adósság, meg a büntetések, meg nem tudom minden, tehát a felelősséget akkor nekik kell viselniük. Ennek ellenére ugye a tagság nem váltja le a TS elnököt, tehát a szavazáskör is egészen bizarr játékok zajlanak, de végén mégiscsak kénytelenek elismerni ugye a pártvezetők, vagy a párt helyi vezetői, hogy hát sajnos a szavazás úgy döntött, vagy szavazáson úgy döntött a tagság, hogy meghagyja a TS vezetőjét a helyében. Majd ugye hát kiderül, hogy ez 72-ben, ma 72 elején zajlik ez az egész, és hogy 72 végén végül is leváltották, tehát egy újabb közgyűlésen már sikerült elmozdítani helyéről a TS elnököt, méghozzá a tagsággal sikerült megszavaztatni azt, hogy ők maguk szavazzanak ellene. Tehát itt már nem csak arról van, hogy egy szituációban megragadni az ellenmondásokat már a képviselt elveknek, vagy a kimondatlan elveknek, és a beszédmódnak, a magatartásmódnak, az ellenmondásait, hanem itt ugye szituációk sorozatában látjuk a módszereket, ahogy megpróbál a pártvezetés a demokráciával ellen menni, vagy demokráciának ellen menni, és érvényesíteni a saját akaratát. A másik irányzat a film szociográfiák irányzata. Ugye ideál, ami ritkán valósult meg. Hammer Ferenc elemzi egy tanulmányában, hogy tulajdonképpen mennyire, tulajdonképpen nincs is olyan film szerintem, ami követni azokat az elveket, amelyeket a szociológiai filmcsoport kiáltvány meghirdetett. Kétségkívül igaz, hogy az a fajta alaposság, tudományosság, elmélyültség és az anyaggyűjtésnek az a szisztematikussága, az nem sok 70-es évekbeli dokumentumfilmet jellemez. De azért vannak azért látható bizonyos filmek alkotóiban a törekvés, hogy a módszert, a szociológiai módszert, vagy a szociográfiai módszert meghonosítsa. Az egyik első film szociográfia Schiffer Pálnak a Fekete vonat című filmje. Ez az ingázókról szól, jellemzően Szabolcsból Budapestre vagy más nagyvárosokba irányuló munkás tömegekről, amely témáról már korábban, a 60-as években is készült egy dokumentumfilm, Gál Istvánnak az Oda-vissza című dokumentumfilmje. Érdekes összevetni a két filmet, tehát ebből nagyon szépen kiderül, hogy mennyiben más ez a szociológiai módszer, mint a Gál Istvánnak a lírai abstrakciója, amivel megközelítette a témát. Tehát Gál ilyen nagyon szépen, artisztikusan fényképezett képsorok egymás utánjában, interjúk nélkül, csupán a hangokra, az örejekre építve szervezi meg egy hét történetét, már hogy egy munkásember hetének történetét, aki Budapestre jár, ott él munkásszállásokon, nap mint nap bejár dolgozni, majd aztán a hét végén hazamegy. A Schiffer a filmjében viszont kérdez, tehát folyamatosan megpróbálja feltérképezni azt, hogy hogyan élnek ezek az emberek, miért éri meg nekik Budapestre jönni, mennyi ideig tart az út, miből élnek, már mekkora keresetük, milyen munkalehetőségeik vannak a lakóhelyükön vagy a lakóhelyük közelében. Majd aztán a sorra látogat néhány családot, ezeknek az ingázóknak a családja, hogy megnézze, hogy mik azok a körülmények, nem csak bemondás, vagy nem csak a férfiak, a munkás férfiak szavain keresztül, hanem tényleg milyenek azok a körülmények, amik között élnek. És hát amit látunk, az a mérhetetlen szegénység, ami elől, vagy ami ellen tenni indulnak ugye a férfiak tömege Budapestre, vagy más ipari nagyvárosokba, ahol ugye, talán egy kicsit jobb keresetet biztosítanak maguknak, mint a helyben, ahol gyakran nincs munkalehetőség, vagy mint kiderül ugye, beszélgetésekből, a cigányokat nem szívesen alkalmazzák a TSZ-ben, tehát hogy több társadalmi probléma is felmerül az ingázás apropóján. Ha már itt a lemez, akkor belenézünk ebbe a Fekete vonat című filmbe is.
Ezt elvehető volna más is. Cigány mindenkinek.
Ott a nagy kocsmában. Féltem.
Cigány, én magyar ember vagyok. Szeretek inni is, szeretek dolgozni is. Szeretem a családomat eltartani. Holnap jöjjenek le, ahogy megígértük. Jöjjenek le, ott lesznek. Nézzük meg, hogy milyen aranyos gyermekeim vannak. Szeretem őket.
Féltem, de most nem fáj. Nem.
Apád hol van?
Meggyúlok. Ott a nagy kocsmában, vendégőben.
Mikor ment el?
Nem tudom. Felkelt, most ment.
Nem is találkoztak vele?
Nem. Csak a nagy kocsmában néztem be. Azt ott hát.
Tehát egyrészt, hogy a fényképezési stílusát nézzük ennek a filmnek, ez eltér a 60-as évek, mondjuk a Sára vagy a Gál filmjeitől és fotóitól. Ugye kevésbé jól komponált a fényekkel, kevésbé bánik, kevésebb hangsúlyt fektet arra, hogy a lírai portrékat adjon a megszólalókról. Másrészt pedig hát halljuk a hangjukat is, nem csak a szegénységet látjuk, nem csak a kopott vályok falakat látjuk, és a lerongyolódott kisgyerekeket látjuk, vagy a szüleiket, hanem halljuk is a hangjukat. Ennek a kisfiúnak később Schiffer követi a sorsát, 10 évvel később, vagy kicsit több mint 10 évvel később a Pártfogó című filmbe. Tehát visszamegy, és kiderül, hogy hát sejteni lehet, hogy elvonulódott ez a gyerek.
Nem félek bemenni, hogy ki.
Börtönbe került.
Ja.
Mondjad, apád milyen gyakran jár haza?
Nem jár olyan gyakran.
És mit csinál, mikor itthon van?
Elmegy a kocsmába, egy pohársor beugrik, egy fél deci pálinka beugrik, egy szódavíz beugrik.
Aztán hazajön?
Igen.
Bántani nem szokott, ugye?
Nem szokott az.
Mit csinál? Megkopoz?
Ne.
Miért?
Ne brantudja. Én nem tudom, miért pofoz meg.
És egész héten, amíg nincsen itthon, addig mit csináltok?
Tessék?
Amíg nincs itthon, mit csináltok?
Nagyfényi cigizzük, én meg alszok az ágyba.
Jársz már iskolába?
Elsős.
A többi testvéreid?
Másodikos, harmadikos.
És hogy tanultok? No?
Én nem tudom, Pityó, hogy tanul meg Csaba.
De te?
Én ötösre.
Mondja, és miért nem akar beengedni?
Hát azért, mert nézze, nagyon szegények vagyunk, és miért? Nincs szóval nem, ha vannak, nincsenek maguk erre felhatalmazva, de én nekem köteles magukat beengedni, ugye? De hát én meg nem engedem meg. Olyan túl, szóval nézik, olyan túl szegények vagyunk. Eddig egy 2 méter széles, 3 méter hosszú lakásba laktam 9-ed magammal, úgy tettek ide most egy éve, ugye, és 6 gyereket eltartam bebútorozni, mert nagyon nehéz. Egy keresetből nagyon nehéz. Hát most nem tudom, most 9 forintos órabérrel vették fel ide. Na még nem tudom, ez az, hogy még 2 hete, mert Tatabányán dolgozott. Itt hol bejárt a Nyíregyházát, Debrecen nem kapott sehol munkát, hogy közelbe legyen, mert ugye fiúgyerek van 3, nagyon kell fogni őket. És én nem nagyon birkózok meg velük.
Mondja, egészséges mind a 6 gyerek?
Egészséges. Mindegytől egyik. Jó tanuló. Már mondjuk már nem mind, mert az egyik a Csaba az ilyen szívideg epilepsziás, és 2 éven által kivettük.
Mondja, mit szakad?
Jó, hát tehát egy interjú helyzetben megpróbálja feltárni az alkotó azokat a körülményeket, amik között ezek az emberek élnek. A Schiffer annyiban komolyan vette a szociológiai filmcsoportot, kiáltványt, hogy ő Kemény István szociológussal, cigányságkutatóval dolgozott együtt. Tehát, hogy volt egy, mondjuk az, hogy egy előkészület és egy tudós ember is a csapatban, ez azért a többi filmre kevésbé jellemző. De itt a hossz az erősen behatárolja a lehetőségeket. Tehát itt még nem jut el a Schiffer, legalábbis ebben a filmjében, addig a hosszig, amiben mondjuk a nevelőségi sorozat eljutott, tehát a több óra hosszú, vagy több részből álló sorozatfilmekig, amelyek ugye tényleg alaposan minden oldalról körbe tudnak járni egy adott problémát. Itt nagyjából talán fél óra, 40 perces ez a film, ez inkább csak szemezget azokból a problémákból, amelyek ugye az ingázókat érintik. Aztán később a 73-74-ben még készít 2 filmet, a Falu széli házak és Mit csinálnak a cigánygyerekek címen, amivel tovább viszi ezt a módszert, de igazából nem elégedett vele. Tehát pont azért nem elégedett, mert ugye nem elég hosszú, és nem tud eléggé mélyre menni, nem tudja bemutatni azokat a sorsokat, amelyeknek csak a felszínét érinti. És ez készteti arra a Schiffert, hogy elinduljon ugye a dokumentumfilm narrativizálása fele, amiből megszületik a Cséplőgyűrű című film. Tehát a Cséplőgyűrű, ami egy dokumentumfilm, de egy olyan dokumentumfilm, amely szinte már játékfilmnek számít, vagy játékfilmes eszközökkel operál, nem rendezi meg ugyan a szereplőt, a főhősét, Cséplő Gyurit, egy faluszéli cigánytelepnek a képviselőjét, aki Budapestre megy munkát vállalni, tehát nem próbálja megadni előre azt a szituációt, amiben Cséplő Gyuri bele fog kerülni, hanem inkább hagyja, hogy magától sétáljon oda, vagy magától menjen bele azokba a helyzetekbe, amiket szinte előre meg tud jósolni, ugye itt fontos a szociológus közreműködése, tehát hogy de előre megjósolja, hogy mit fognak történni, és aztán a kamera segítségével rögzíti ezeket az eseményeket. De a szituációk sora, itt már egy tulajdonképpen egy teljesen kerek történetté áll össze, anélkül, hogy meg lenne írva előre ez a történet. Furcsa módon ugye a szereplők a saját életüket, a saját bőrüket viszik vására. Itt nincsen kilépés a történetből, hanem ugye az életüket élik a kamera előtt, és ezt az életet ugye több héten, több hónapon keresztül nyomon követjük mi is a stábjó voltából. Tehát ez lesz a módszer, amivel a Schiffer aztán elindul, és ez a narratív dokumentumfilmeknek az irányzata. Ennek a módszernek talán a legteljesebb, már szociológiai, vagy igen, szociológiai módszernek a legteljesebb darabja ez a nevelősügyi sorozat, amit már említettem, ugye 5 részből áll, és egyenként másfél órás epizódokból, amely elég alaposan körüljárja a nevelését, a tanítás, az iskolarendszer korabeli problémáit. Amitől ez izgalmassá válik, hogy egy tanárcsalád, vagy egy pedagógus család sorsán keresztül vizsgálja meg. Tehát itt már ez a, ha nem is olyan fajta narrativizálás, mint amit a Cséplőgyűrű képvisel, de tulajdonképpen egy ilyen családregénybe csöppenünk, ahol a két szülő egyaránt pedagógusok, és a 5 gyerekükből 4 szintén pedagógus pályára készül, tehát van számos probléma, amit körbe lehet járni, meg lehet mutatni. Elsősorban azt, hogy azok a, ugye itt is van egy párthatározat, egy 1972-es párthatározat, ami az oktatás és nevelés fejlesztését tűzi ki célul, hogy ez a párthatározat mennyiben ölt aztán testet a valóságban. Tehát mennyiben sikerül valóban a nevelői munkát azt kiemelten kezelni. Attól izgalmas ez a film, hogy szemben a korábbi szituációs dokumentumfilmekkel, amelyek általában egy nagyon drámai helyzet köré, vagy egy érdekes szituáció köré épültek, itt ugye hosszú dokumentumfilmet látunk, tehát sok-sok szituációt, amelyek közel sem mind konfliktusosak. Tehát inkább a mindennapokat látjuk, a mindennapoknak a szürkességét, és a mindennapok küzdelmeit látjuk. Egy érdekes vonás ennek a filmnek a visszacsatolás. Tehát nem egyszerűen csak az van, hogy a stáv lefilmezi a szereplőket, és aztán utána összevágják a képeket, és mi megnézzük, hanem a felvett anyagot levetítik a film szereplőinek, akik ugye erre reagálnak, érzelmileg és szavakban is reagálnak. Tehát van egy ilyen reflexió, önreflexió is, a film a saját magára is reflektál, a készítésnek a folyamatára, és nyilván maguk a szereplők is reflektálnak a helyzetükre. Még ugye a 70-es évek végén, 80-as évek elején készül két fontos filmszociográfia, ez a Gulyás testvéreknek a filmjei, a Vannak változások, és a Ne sápadj. Itt hogyha vannak változásokat nézzük, akkor jól látszik, hogy mennyit köszönhet a 70-es évek dokumentumfilmje, vagy bizonyos dokumentumfilmjének bizonyos irányzatai a két világháború közti irodalmi szociográfiáknak, és hogy milyen erős a kapcsolat a korszakban, tehát a 70-es években párhuzamosan meginduló folyamatok, művészeti folyamatokhoz, így ugye a fotográfiában, a szociófotóhoz, illetve az irodalmi szociográfiához. Tehát, hogy ez egy nem is feltétlenül egyetlen mozgalom, de nagyon különböző művészeti ágokban hasonló törekvéseket figyelhetünk meg. Ugye, mint K. Horváth Zsolt írja, ebben az esetben már a szociográfiák, vagy általában dokumentumfilmek, a korabeli dokumentumfilmek esetében nem kérdőjeleződik meg a valóság státusza. Tehát ez nem jelent problémát, hanem a valóság feltárása cél. De ennek a korszakban egy nagyon fontos szerepe van, hiszen azok az elhallgatások és hazugságok, amelyek a korszakot jellemzik, ezeknek mond ellent a dokumentumfilmeknek a valóság fogalma. Tehát a valóság, itt az a valóság, tulajdonképpen az érthető valóság fogalma alatt, amit nem láthattunk korábban, vagy nem láthatta korábban a korabeli nézők, de ott van, viszont el van hazudva, el van tagadva. És én értelemben ugye egy politikai tett, dokumentumfilm készítés. Ez sajnos ez a hagyomány már, hogy a dokumentumfilmezés ez egyben egy ilyen politikai tett és felhívja a figyelmet a különböző társadalmi problémákra, ez elég sokáig, ugye mind mostanáig rányomja a bélyegét a dokumentumfilmezésre. Csak az a probléma, hogy hogy a talaj a 70-es, 80-as éveknek a közélete, vagy a közéleti torzulásai azok ugye elmúltak, és ilyen értelemben a talaj kicsúszott az ilyen típusú dokumentumfilmezés alól. Tehát másképpen kell legitimálni ugye a dokumentumfilmet, mint a 70-es években legitimálták. A narratív dokumentumfilmekről már beszéltem a Cséplő Gyuri kapcsán, itt csak ugye egy dologra hívnám fel a figyelmet, hogy míg ugye a szituációs dokumentumfilmek azok a közéleti eseményeket tárgyalják, a filmrendezők egyre inkább azt érzik, hogy nem oldhatók meg a problémák csupán a közéleti eseményeken keresztül, vagy közéleti események tárgyalásán keresztül, mert hogy nem csak a társadalmi tudatot, vagy nem csak a közéleti szerepben rejlő ellenmondásokat kell felszírozni és tudatosítani, hanem a magánéletben, a mindennapi gondolkodásban rejlő ellenmondásokat is. És ezért egyre inkább ugye a magánélet felé fordulnak a 70-es évek közepén. Ugye a nevelősügyi sorozatnak nem ez volt a célja, de mégiscsak talán a máig tartó érvényessége abból származik, hogy egy család életét követtük nyomon. Viszont hát más filmek, amelyek már 70-es évek második felében születnek, Fagyon Gyök, Cséplő Gyuri 9. emelet, vagy a 80-as évek elejére a Pártfogolt, azok már hangsúlyosabban kifejezetten egy-egy emberre, vagy egy-egy családra fókuszálnak, és az ő sorsát, vagy az ő sorsukat követik nyomon. Lassan lejár az időm, még a Cséplő Gyuriból volt részlet, de inkább akkor röviden jellemzem a többi irányzatot is. A dokumentarista játékfilmek, amelyek ezekkel érintkeznek a narratív dokumentumfilmekkel, együttesen szokták ezt budapesti iskolának nevezni. Nem egyértelmű, hogy pontosan mit sorolnak ide, a budapesti iskolában az összes 70-es évekbeli dokumentum oda tartozik. Ez valószínűleg túlzás, vagy a dokumentarista játékfilmek és narratív dokumentumfilmek, ez is kérdőjeles, vagy pedig csak a dokumentarista játékfilmeket értsük Budapesti iskola alatt. No mindegy, ez, én azt gondolom, hogy ami tiszta dolog, az ugye a dokumentarista játékfilmek irányzata. Ez a tulajdonképpen a fotográfiával veszi kezdetét, ami egy játékfilmes kiinduló pontból dokumentumfilmbe átváltó alkotás, Zolnay Pálnak a filmje. De ami ugye ilyen átütő erejű lesz, és a korszak a 70-es évek egyik emblematikus alkotása, az a Dárda Istvánnak a Jutalomutazás című filmje. Ami valahol a cseh filmnek, a cseh groteszk filmszatíráknak a hagyományát képviseli. Ugye amatőr szereplőket láthatunk, előre megírt szituációkban előre megírt a történet, de ezek az amatőr szereplők ugye hát önmagukat képviselik, a lényegében nagyon hasonló szerepeket játszanak, mint a való életben betöltenek, és ők hitelesítik ezeket az előre megírt helyzeteket és szituációkat. Ami egy igazán izgalmas alkotás lesz, és egy továbbfejlesztése lesz ennek a jutalomutazás zárt, egy másfél órányi filmanyagának, ez a filmregény. Amikor a filmregény Dárdai István és Szalai Györgyi filmje, ami ugye már a címe is jelzi, hogy egy nagyon hosszú, közel 5 órás alkotás, és rendkívül részletesen látjuk egy család történetét. Ugye az alcíme három nővér, tehát három nővér története, akik a 70-es évek Magyarországán hát sorra kénytelenek feladni az álmaikat és vágyaikat. És itt amitől izgalmas lesz a filmregény, az az, hogy rendkívül, tehát szinte, ahogy ugye a három nővérben, az idő a állapotszerű változásokat nem hozó, már gyökeres változásokat, megváltást nem hozó idő, de fizikailag érzékelhető lesz. Ugye oda vagyunk szögezve a vászon elé, és a szereplőknek a legapróbb cselekedetét is ugye hosszan látjuk. És ettől nagyon érdekes módon elkezd átalakulni a valóság, mint hogyha már nem is a valóságot látnánk, hanem lesz egyfajta álomszerűsége, egyfajta lebegése, vagy ilyen szürrealitása a valóságnak. Erről Mészői Miklós ír még a Andy Warholnak a Empire State Building című filmje kapcsán, hogy milyen az, amikor az ember leül egy padra, és hosszan nézelődik, és hogy ugyanígy, ahogy a Empire State Buildinget nézi órákon keresztül a vásznon, hogy egyszer csak, mint hogyha megváltozna körülötte a világ, és nem a tényleg már nem valóságként éli meg a képeket, vagy a környezetet, hanem ilyen belső valóságként. Azt gondolom, hogy ennek a filmregénynek, illetve a Tar Béla filmjeinek van némi köze ennek az előadás apropójáként a meghirdetett vagy apropó szolgáló kiállításhoz, tehát a hiperrealizmushoz, vagy fotografikus realizmushoz. Hogy időnként ugye ezt láthatjuk a hiperrealista festmények esetében is, hogy ugye nagyon valósághűek, szinte ilyen fotografikusan leképezett valóságot látunk, de hogyha az ember sokáig szemléli a képet, akkor pont, hogy a valóságnak a valószerűtlenségére, vagy szürrealitására ébred rá. Nyilván itt a festészet esetében a festői eszközök tudnak segíteni abban, hogy eltolják valamilyen úton módon a valóságot, és a valóság és a képnek a feszültségét hangsúlyozzák. A filmben pedig az idő. Tehát a film, legalábbis bizonyos filmekben, a filmben, a filmregényben az idő az, ami ezt a, azt a, ezt a szemlélődést elősegíti. Hát ebből nő ki már, hogy az időnek az ilyen meghosszabbításából Tar Béla 90-es évekbeli művészete. Tehát amikor tényleg elkezd az idő valószerűtlenül hosszúvá válni már a moziban töltött idő, és órákig nézünk, vagy legalábbis hosszú percekig nézünk egy-egy sáros utat és esőverte tájat. És egyszer csak így ugye, átalakul minden, ami előttünk van. No, mivel lejárt az idő, és már nagyon visszaélek a türelmükkel, ezért még egyetlen utolsó irányzatra szeretnék röviden kitérni. Tehát ez a dokumentumfilmes önreflexió, vagy analitikus dokumentumfilmezés. Ezek közül, a filmek közül, amelyeket itt felsoroltam, talán Szent Jobbi Tamásnak a Kenta úr című filmje az, ami a legizgalmasabb vállalkozás. Ugyanis ugye Szent Jobbi azt csinálja, hogy szinte parodizálja a dokumentumfilmeseket, már a 70-es évek korábban már látott dokumentumfilmes irányzatait. Látjuk a munkásokat a gyárban, látjuk a presszóban az embereket, minden rettenetesen kopott, szürke, reménytelen, lepusztult, ahogy általában a dokumentumfilmekben. És ezeket a hosszan kitartott képeket, ugye itt megint csak az idő szerepére hívnám fel a figyelmet, hogy hosszan látjuk ezeket a egyetlen ilyen statikus beállításban, látjuk a gyárat, vagy a szerelőcsarnokot, vagy a tervezőirodát. Ezeket a képeket a hangokkal ellenpontozza. Egy olyan megírt, ilyen erősen ballos, avantgárd szöveget ad a megszólalók szájába, akik ugye nyilvánvalóan nem ezeket a dolgokat mondják, hanem nem tudjuk, hogy mit mondanak, valószínűleg hétköznapi dolgokról beszélgetnek a munkahelyükön, de közben hát a valóság nyomás aluli felszabadításra, képzelet hatalmára hívja fel a figyelmet a Szent Jobbi ezekkel a dialógusokkal, amiket mondom így a szereplők szájába ad a hangsáv és a kép elválasztásával. Hát itt a többi film az meg inkább formai szempontból vizsgálja a dokumentumfilmnek a szerepét, a négy bagatellben, ugye a keretezés, a Grünwaldski anyaságában szintén a keretezés az, ami ugye azt, arra hívja fel a figyelmet, hogy a valóság az nem egy az egy, vagy a dokumentumfilm az nem egy az egyben a valósággal egyezik meg, hanem egy bekeretezett, fotografikusan rögzített, az alkotó kezenyomát magánviselő, megtervezett műalkotás. Jó, akkor már csak annyit, hogy ugye hogy lesz vége, mi a 70-es évek vége. Egyrészt láthatjuk azt, hogy a 80-as évek elején még születnek dokumentarista játékfilmek, de ezek önismétlővé válnak, elvesztik azt a fajta izgalmukat, eredetiségüket, amit még a 70-es évek végén a Családi fűszészek vagy a filmregény képviseltek. Gyakran mondjuk a Vörösföld, a Vitézi László filmjei egy ilyen reform szellemet képviselnek, tehát a 60-as évek elejének a Makkároly filmje, a Megszállottak, mint hogyha annak a tematikáját folytatnák, hogyan lehet megreformálni a szocializmust, miközben ugye lényegében ezek a 70-es években egy dokumentumfilmek arról szóltak, hogyha az ember egy kicsit a mélyére nézett a dolgoknak, hogy nem lehet megreformálni. Tehát egyrészt van egy ilyen kifáradás a dokumentarista játékfilmben, másrészt pedig hát a dokumentumfilm, a nem játékfilm, hanem a dokumentumfilm, az pedig a történelem a múlt felé fordul. A múlt kibeszélése, a múlt feltárása lesz az új nagy téma, és a jelen már kevésbé érdekes. És még egy ilyen szimbolikus dolog, vagy egy fontos intézményes befejezés, ez a társulás stúdiónak a befejezésére, ami, vagy bezárása, amiről Slett István, aki a társulás stúdió vezetője volt egy ideig, azt mondja, hogy ez a tulajdonképpen a művészi alkotás és a tudományos gondolkodás szintézisének kudarca volt már a társulás kimulása. Tehát, hogy ez a gondolat, amivel az egész indult 69-ben, hogy valamit a művészet és a tudomány közösen tud alkotni, ez a program, ahogy nyilván az új baloldali program is kifulladt kudarcot val, és ezzel együtt ugye ez a 70-es évek dokumentarizmusa is szükségképpen véget ér. Ennyit szerettem volna, illetve még lett volna néhány részletem, és még néhány dolog, de nagyjából ez volt az, ami az előadás témája. Köszönöm a figyelmüket.
Köszönjük szépen, nagyon tartalmas, illetve a témáinkat több oldalról is sikeresen és izgalmasan megvilágító előadás. Önöknek köszönöm a jelenlétet, köszönöm a figyelmet, várjuk önöket a további programjainkra és további előadásainkra is. További szép estét.